Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. A pápa a születésszám konferenciához, de az Úr szavára készítsünk helyet gyerekeknek. Pápai levél a II. János Pál alapítványa Száhel övezetért kezdeményezés létrejötte 40. évfordulójára. Berzevici Ádám tábornok, máltai fogadalmas lovak halálának centenáriuma, interjú Berzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával.
Ferenc pápa beszéde a születésszám konferenciához. Az Úr szavára készítsünk helyet gyerekeknek. A Vatikáni Rádió épületéhez tartozó egykori Szent Cecília Zeneakadémián tartottak május 10-én, pénteken délelőtt a születésszám általános adatai nemzetközi konferenciát, amelyen beszédet mondott Ferenc pápa. Örömmel veszek részt ezen a konferencián, mert a születés témája nagyon a szívemen fekszik. Kezdte beszédét a Szent Atya.
Ogni dono di un figlio, infatti, ci ricorda che Dio ha fiducia nell'umanità, come sottolinea il motto esserci più giovani e più futuro.
Minden gyermek ajándék, és ez Isten bizalmára emlékeztet, miként a találkozó mottoja is jelzi, jelen lenni, több fiatal, több jövő. Ám a jelenlétünk nem véletlen eredménye. Isten akart minket, mindannyiunkkal nagy és egyedi terve van. Ezért is találkozzunk egymással és dolgozzunk együtt a születések számának előmozdításában, realizmussal, előrelátással és bátorsággal. Az első kulcsszó a realizmus. Korábban sok tanulmány a föld túlnépesedését jósolta, mondván túl sok gyermek születése a gazdasági egyensúlyhiányt, nyersanyaghiányt és környezetszennyezést okozna. A pápát mindig megdöbbentik ezek a mára-már rég elavult elméletek, amelyek az embereket problémának tekintik. Hiszen az ember élet nem probléma, hanem ajándék. A környezetszennyezés és az éhezés oka nem a gyerekek születése, hanem azoknak a döntése, akik csak magukra gondolnak, mint a féktelen materializmus és a fogyasztási őrület gonosz vírusa, ami megrontja az emberek és a társadalom életét. A probléma nem mennyiségi, hogy hányan vagyunk, hanem hogy milyen világot építünk. Nem a gyerek, hanem az önzés teremt igazságtalanságokat, szögezte le a pápa. Az önzés tesz süketté minket Isten hangjára, aki pedig szeret. Az önzés ellenben érzésteleníti a szívet, birtoklásra kényszerít, így aztán a házak noha megtelnek tárgyakkal, de gyermek már nem marad többé benne.
Il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono, sono l'egoismo, il consumismo, l'individualismo, che rendono le persone sazie, sole e infelici.
Nem, világunk problémája nem a megszülető gyermek, hanem az önzés, a fogyasztás és az individualizmus, ami ugyanis magányossá és boldogtalanná teszi az embert. A születések száma elsőként jelzi egy nép reménységét. Gyermekek és fiatal nélkül egy ország elveszti a vágyát a jövő iránt. A pápa példaként említette Olaszországot, ahol most 47 év az átlag életkor, és ez csak tovább romlik, ami miatt Olaszország Európa többi részéhez hasonlóan fokozatosan elveszíti a jövőbe vetett reményét, fokozatosan elveszíti a jövőbe vetett reményét, és miközben elkötelezi magát egy magány és szorongásmentes életre, valójában már nem hisz az ajándék civilizációjában, az élet igazi szépségében. Előrelátásra van szükség a megoldáshoz, és ez a második kulcsszó. Intézményi szinten hatékony politikára és bátor, konkrét, hosszú távú döntésekre van szükség a ma magvetéséhez, hogy a gyerekek holnap arathassanak. Valamennyi kormány részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség, hogy a fiatal generációk megvalósíthassák jogos álmaikat. Komoly és hatékony döntéseket kell hozni a család javára, például, hogy egy anyának ne kelljen választani a munkahely és a gyermekgondozás közt. Ehhez társadalmi szinten kell előmozdítani a nagylelkűség és a nemzedékek közötti szolidaritás kultúráját, annak a tudatában, hogy gyerekek és unokák jövőjét évek kemény munkájával alapozzák meg, a szülők és a nagyszülők rejtett áldozataival. Másrészt szükség van a felnőttek felé tanúsított elismerésről és háláról a felnövekvő nemzedékek részéről, hiszen ez az az egészséges válasz, amely mint a cementhez kevert víz, szilárdá és erőssé teszi a társadalmat. Ezeket az értékeket meg kell őriznünk, ezt a kultúrát kell elterjeszteni, ha valóban jövőt akarunk. Harmadik kulcsszó a bátorság. Ezzel a Szentatya főként a fiatalokhoz fordult. Tudja, hogy sokuk számára a jövő nyugtalanítónak tűnhet, és hogy a születési arányszámuk, a háborúk, a világjárványok és az éghajlatváltozás között nem könnyű életben tartani a reményt.
Ma non arrendetevi.
De ne adják fel, higgyenek, mert a jövő nem valami elkerülhetetlen dolog, hanem azt közösen együtt építjük, és ebben az együttesben mindenek előtt megtaláljuk az Urat. Ő az, aki az evangéliumban azt tanítja nekünk, hogy én azonban azt mondom nektek, ami megváltoztatja a dolgokat. Ez a de, ez az azonban szó valamiképp olyan üdvösség szagú, és valami szokatlan készít elő egyfajta fordulatot. Ezt a de, ezt az azonban szócskát tegye magáéva, itt és most mindenki, kérte eréllyel a Szentatya. Ne nyugodjunk bele, egy mások megírta kész forgatókönyvbe, kezdjünk elevezni, hogy megfordítsuk az irányt, akár az árral szembeni haladás árán is. Akár csak a születés alapítványban az anyák és az apák, akik minden évben megszervezik ezt az eseményt, ezt a gondolkodás segítő reménység műhelyt, amely egyre jobban bevonja a politika, a vállalkozások, a bankok, a sport, a szórakozás és az újságírás világát.
Pápai levél a II. János Pál alapítványa Szahel övezetért létrejötte 40. évfordulójára. Ferenc pápa pénteken Michael Cserny bíborosnak, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusának küldött levelében köszöntötte a nemzetközi és nemzeti intézmények képviselőit, valamint minden résztvevőt, aki a II. János Pál alapítványa Szahel övezetért létrehozásának 40. évfordulójára emlékezik. A II. János Pál alapítványa Szahel övezetért kezdeményezést Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben első afrikai apostoli látogatása után, ahol személyesen is megtapasztalta a szárazság és az elsivatagosodás által próbára tett lakosság tragédiáját. A II. János Pál alapítványa Szahel övezetért kezdeményezést a Szent pápa hozta létre, hogy felhívása továbbra is hatékony jele maradjon az egyház nyugat-afrikai gyermekei iránti szeretetének, írta Ferenc pápa. Elődjét, 16. Benedek pápát idézve, Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a külső sivatagok a belső sivatagokat tükrözhetik, és az, ahogyan az ember a környezettel bánik, befolyásolja azt, ahogyan önmagával bánik, és fordítva. A Szent Atya kiemelte, hogy minden szolidaritási és felelősségteljes cselekedetünk a Teremtő Istenbe vetett hitünkből és fele barátunk iránti szeretetünkből fakad. Isten népének mindig és mindenhol az élen kell járnia, hogy válaszoljon a számtalan szegény néma kiáltására szerte a világon, különösen a Szahel övezetben, hogy hangot adjon nekik, megvédje őket, és szolidaritást vállaljon velük a sok képmutatás és a sok be nem váltott ígéret láttán. Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a nyugat-afrikai régió egyes országai még mindig különféle válságoktól szenvednek, amelyek veszélyeztetik a békét és a stabilitást, a biztonságot és a fejlődést. Ezek a terrorizmussal, gazdasági bizonytalansággal, klímaváltozással és a közösségek közötti viszályokkal kapcsolatos jelenségek súlyosbítják az államok sebezhetőségét és az állampolgárok szegénységét, ami a fiatalok elvándorlását eredményezi, mutatott rá a pápa. Ez a helyzet egyre nehezebbé, de egyre nélkülözhetetlenebbé is teszi az alapítvány feladatát. A pápa megismételte elődje Szent II. János Pál pápa felhívását, és azt kérte, hogy a világ minden jó akaratú embere munkálkodjon a biztonság, az igazságosság és a béke megteremtéséért a Szahel övezetben. Továbbá hangsúlyozta, már nincs idő várni, cselekedni kell. Minden embernek alapvető joga van a méltóság teljes élethez és a kiteljesedéshez, emlékeztetett Ferenc pápa. Levelét azzal zárta, hogy reményét fejezte ki, a megemlékezés a II. János Pál alapítványa a Szahel övezetért kezdeményezés létrejöttéről meghatározza, előmozdítja és végrehajtja az összes szükséges kezdeményezést az igazságosság és a békeépítése érdekében, hogy megvalósuljon az átfogó és fenntartható emberi fejlődés a Szahel övezet összes népe körében. Berzevici Ádám tábornok, máltai fogadalmas lovak halálának centenáriuma. Interjú Berzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával. A közelmúltban értesültünk arról, hogy a közeljövőben a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége megemlékezik a kevés magyar máltai jogi, illetve fogadalmas lovagok egyikéről. Berzevici Ádám tábornokról, halálának centenáriuma alkalmából. Mivel Berzevici tábornok életének nagy részét az Osztrák-Magyar Monarchia mai szemben külföldnek minősülő részén élte le, úgy gondoltuk, hogy a Vatikáni Rádió magyar adásának hallgatóit érdekelheti e kiemelkedő katonatiszt szerzetes életének története és érdekesebb eseményei. Így megkértük Berzevici Klára történész germanistát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatóját, a tábornok rokonát, akinek a közelmúltban érdekes cikke jelent meg róla, a Turul nevű tekintélyes történelmi családtörténeti folyóiratban, hogy röviden foglalja össze ezen érdekes személyiség életpályáját. Szeretettel köszöntöm Berzevici Klárát a Vatikáni Rádió vonalában.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Távoli rokonom élete valóban nem szűkölködött az érdekes élményekben, és sok vonatkozásban tükrözte a kiegyezés utáni osztrák-magyar monarchia visszaemlékét. A család ősi fészkén Berzevicén született 1841-ben. Az 1848-49-es szabadságharcot még kisgyermekként élte meg, talán ezek az élmények is indították a katonai pálya felé. Egy morvaországi katonaiskolában tanult, de már 19 évesen a frontra vezényelték az 1859-es osztrák-piemonti háborúba. Későbbi pályafutása során számos garnizont megjárt, főként a huszárság keretében. 20 évesen már főhadnagy, és 39 évesen pedig őrnagyi rangban a királyi lovastestőr században parancsnok lett. Családi háttere révén 23 évesen a császári és királyi kamarás lett, majd a máltai lovagrend karitatív és hitvédelmi munkájához vonzódva 1874-ben felvételt nyert a rendbe. előbb, mint tiszteletbeli lovag, majd 10 év múlva, mint fogadalmas úgynevezett jogi lovag, tehát valódi szerzetes lett. Katonai feladatait jól össze tudta egyeztetni rendi munkájával, mert 1890-ben a Lipót rend igen magas kitüntetésében részesült, a következő évben pedig a máltai lovagrend tiszteletbeli, később valóságos kommendátora, majd pedig 1923-ban tiszteletbeli tartománynagya, vagy balia lett, 1893-tól pedig vezérőrnagy, majd altábornagy lett. Utóbbihoz annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy az egész monarchiában csak igen korlátozott számban osztották ezt a rangot.
Ez valóban rendkívüli életpálya. Ismer ebből a különleges életútból néhány érdekesebb eseményt?
A rokonom élete nem szűkölködött érdekes fordulatokban. Már fiatal kora óta kiváló lovas volt, így került a bécsi udvari lovardával is kapcsolatban. Az itteni tisztek, sőt, még Erzsébet császárné királyné bámulatát is kivívta lovas teljesítményeivel, így például feljegyezték, hogy egyszer fogadásból a bécsi udvari istálló teljes akadálypályáját végiglovagolta, hibátlanul úgy, hogy arccal hátrafelé, azaz fordítva ült egy éppen idomítás alatt lévő lovon. Nyilván nem véletlen, hogy útja a lovas testőrséghez is elvezetett, majd 13 éven keresztül a bécsi udvari spanyol lovasiskola második parancsnoka volt. Kiváló teljesítményeire a szenvedélyes lovas Erzsébet királynő is felfigyelt, majd később bizalmába fogadta, és számos útjára kíséretébe választotta Berzevici Ádámot. Így Algírba, Bolyőbe, Korzikára, Nápolyba, Korfura, Aix-les-Bains-be, Territébe, a Kárerzéhez, Bát-Kissingenbe és számos más irányba kísérte a császárné királynőt. Erélyes, katonás fellépésével és találékonyságával igen hasznosnak is bizonyult, nem mindig könnyű, félig fejedelmi, félig rangrejtve lebonyolított utak szervezésében és kivitelezésében. A királyné kíséretében volt akkor is, amikor a végzetesnek bizonyult Genfi útjára indult, és mindent elkövetett, hogy a királynét erről az útról lebeszélje, de a makacs királyné csak annyi engedményt tett, hogy vitt magával egy férfi kísérőt, sajnos nem Berzevicit, aki viszont nem akadályozhatta meg a merényletet, mert Erzsébet a hotelban hagyta. A mai Montreux-ben a királynét várva és onnan Genfbe siető Berzevici a monarchia svájci követével Kufstein gróffal már csak a halott királynét kísérhette Bécsbe. Erzsébet királyné halála nagyon megviselte Berzevicit, ezután még jobban elmerült udvari és máltai feladataiban, amíg 1910-ben lovassági tábornokként ment nyugdíjba. Máltai tevékenységét nyugdíjasként is folytatta, mint a rend brünni birtokainak kommendátora, majd mint a rend diplomáciai képviseletének ügyvívője az 1916-23 közötti zavaros bécsi években. A halál nem sokkal később ugyan Bécsbe érte, de végakaratának megfelelően az ősi berzevicei római katolikus templomban nyugszik, amelyet életében ő is szépített. Nyugalmát két ólomüveg ablakon szülei védőszentjeinek képe és a máltrai keresztre illesztett családi címer őrzi. Kalandos életútja irodalmi dimenziót is kapott, Klúdi Gyula a Berzevici a királyné tisztje című fiktív elemekkel is kevert elbeszélése róla szól.
Köszönjük ezt az érdekes áttekintést. A hivatalos megemlékezés mikor és hol lesz?
Bár Berzevici Ádám nem volt a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tagja, azon egyszerű okból, hogy a függetlenné vált Magyar Királyság Szövetségét csak néhány évvel halála után alapították. A Magyar Szövetség a közeljövőben a budavári Nagyboldogasszony templomban tart emlékmisét, melyet Martos Levente Balázs püspök úr, a rend magyarországi egyházi előjárója fog szerepelni. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége honlapján találhatók már további információk.
Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást.
Én pedig köszönöm a lehetőséget.
Berzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával készült interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Hírpercek.